neteket, hogy a dopamin szint, ennek a hormonnak a szintje az ADHD-s emberben alacsony, és azért, hogy ezt a dopamin szintet magasabban tartsa, egy átlagembernek 10 darab ingerre van szüksége, egy ADHD-snak meg 50 darab ingerre van szüksége.
Mit jelent az ADHD? Csak a hiperaktív gyerekek állapotáról van szó, vagy ennél sokkal összetettebb jelenség? Hogyan ismerhető fel gyermekkorban? Erről beszélget Prontvai Vera Cser Zita pszichológussal.
Szeretettel köszöntöm Cser Zita pszichológust a Mária Rádió stúdiójában, akivel a következő fél órában, órában arról fogunk beszélgetni, hogy az ADHD-nak milyen megjelenési formái vannak gyerekkorban, illetve felnőttkorban, valamint, hogy hogyan kezelje ezt a család és a különböző intézmények. Te érintett vagy ebben a témában, Zita?
Én érintett vagyok, engem felnőttként diagnosztizáltak ADHD-val. Az ADHD-nek a jelentése egyébként a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar. Ennek az angol szónak, vagy ennek az angol verziójának a mozaik szava a magyar ADHD szó, ahogy ugye a köztudatban is szerepel, és akkor megkülönböztetünk ebbe a figyelemhiányos túlsúlyú ADHD-t, meg hiperaktív túlsúlyú ADHD-t, és a legjobb az a kevert típusú. Én ezt sikerült behúznom.
És ezt nem vették észre általános iskolában, óvodában?
Nem, és ezzel a közepében is vagyunk, hogy hogy jelenik meg fiúknál, lányoknál, és mi a különbség, miért más egy kisfiúnál, egy kislánynál.
És te hogy jöttél rá? Vagy mikor lettél önmagad számára gyanús?
Én mindig azt mondtam, hogy normális voltam, amíg gyerekem nem született. Szülés után borult minden. Ugye tudni kell, hogy az ADHD-nak a tünetei kislányoknál nagyon sokszor így úgy mondja a szaknyelv, hogy szubliminálisan jelennek meg, az azt jelenti, hogy küszöb alatt nem éri el az inger küszöböt. Például most a saját példámból kiindulva mondjuk az tűnt föl a környezetemnek, hogy mondjuk csúnyábban ettem. Tehát mondjuk egy fagyizásnál az összes kis osztálytársam, csoporttársam szépen tudott enni, és én a hajam tövéig fagylaltos voltam meg mindenhol. Vagy például, hogy rendszeresen maradt otthon felszerelésem az iskolában, vagy én voltam az egyetlen, aki kihagyott egy feladatot, ahogy jöttek sorban a feladatok, vagy nem fordítottam meg a dolgozatot, és nem töltöttem ki a másik oldalt, vagy a kedvencem, még az érettségin is, hogy le volt vezetve egy egyenlet, tökéletes logikai sorrendben lehetett látni, hogy tudom a műveleteket, és a számok azon köszönő viszonyban nem voltak azzal, mint ami egyébként következni kellett volna. Se én, se a matek tanár nem értettük, hogy hogy jutottam arra az eredményre, amire, mert a logika rendben volt, de a számok azok teljesen ötletszerűen voltak odavetve a papírra, és ezek inkább csak olyan módon jelentek meg, hogy szedd már össze magad, figyelj már oda jobban, de miért nem lehet odafigyelni, de miért nem lehet megfordítani a dolgozatot, de hogy hagyhattad megint otthon. Ez volt az egyik része, a másik meg a kigyilkolt radírok és tollak. Tehát az a figyelemnek, hogy összetudjam tartani a figyelmemet, ahhoz folyton rágtam a tollamat, gyilkoltam a radíromat, firkálgattam a tankönyveimet, birizgáltam, söndörgettem, hát valamit folyamatosan csinálnom kellett ahhoz, hogy ugye a figyelmemet fent tudjam tartani. És ez nem az a klasszikus ADHD-s tünet, ami a legtöbb embernek mondjuk adott esetben eszébe jut, hogy csilláról lóg, bekiabál, mászkál, lábat lóbál, csúnyán beszél, hirtelenkedik, durva. Ez inkább ugye a fiúknál jelenik meg, ez a fajta tünet.
Elmentél a gyerekek születése után egy pszichológushoz, vagy egy szakemberhez, aki kitöltetett veled egy tesztet, vagy hogy mérik ezt fel?
Először is csendben szenvedtem, ami nekem ilyen nagyon újszerű volt, az volt, hogy nagyon indulatos lettem így hirtelen a semmiből, ami nagyon meglepett, mert korábban nem volt ezzel problémám. Ugye a kislányok alapvetően nagyon hajlamosak kompenzálni, bennük sokkal nagyobb a megfelelés, mint a kisfiúkban, különösen egy elsőszülött lánygyermekben, ott a megfelelés aztán az egekig szokott érni általában, ez egy ilyen úgynevezett ilyen sorsszerű dolog, hogy az elsőszülött kislánygyermekek nagyon szeretnének megfelelni, nagyon teljesítményorientáltak, ez szinte minden családban megjelenik. és ez nálam is így volt, és nagyon megfeszített erővel, akkor ugye volt még egy csomó felesleges időm és energiám, amit arra csoportosítottam, hogy a tüneteket szépen lepleztem, kordában tartottam, összeszedtem magam. Ugyanez a feladat, mondjuk elindulni otthonról, hogy meglegyen a kulcs, a telefon, az esernyő, a táska, minden, az tízszer annyi energiába telik, mint valaki olyannak, aki egyébként nem ADHD-s. Viszont én ezt a tízszeres energiát bele tudtam tenni, mert ugye nem volt gyerekem, aztán mikor megszületett az első kislányom, és borult minden, ugye alvás megvonás, szoptatás, hormonális hullámvasút, az egész felborult életmód, ami ugye a kisgyerekes léttel jár, ez az összes energiámat felemésztette, és nem maradt semmi a tüneteknek a kompenzálására, és így csőstül, ajtóstul dőltek rám.
Mi a legdurvább példát?
Azt azért nehéz mondani, mert ketten vagyunk figyelemzavarosok a háztartásban, és én vagyok még így is az összeszedettebb, úgyhogy talán az impulzus keresés, vagy az, hogy például a legnehezebb nekem az így ADHD-sként, hogy az otthonülős mókuskereket, mindennapokat, az ismétlődő feladatokat, ennek a monotóniáját, hogy pelenkát cserélni, feneket törölni, ételt előkészíteni, ételt elpakolni, háztartást rendezni, és újra, és újra, és újra, ez sokkal-sokkal rosszabbul tűröm, mint az átlag valószínűleg, tehát ez engem kikerget, és akkor ilyenkor jönnek az utolsó pillanatos, de utazzunk el valahova, de csináljunk ezt, csináljunk azt. Az ADHD-ban az okozza a tüneteket, hogy a dopamin szint, ennek a hormonnak a szintje az ADHD-s emberben alacsony. És azért, hogy ezt a dopamin szintet magasabban tartsa, mondjuk egy átlagembernek 10 darab ingerre van szüksége, egy ADHD-snak meg 50 darab ingerre van szüksége. Tehát ahhoz, hogy én a figyelmemet fent tudjam tartani, vagy azt, hogy magamat meg tudom szervezni, és jól érzem magam a bőrömbe, és ehhez van megfelelő mennyiségű dopamin és szerotonin felszabadulva a szervezetemben, ahhoz nekem sokféle ingerre van egyszerre szükségem. Még valaki mást, vagy egy átlagembert, egy neurotipikus embert, a hétköznapok normál ingerei megfelelő módon ingerelt állapotban tartanak ahhoz, tehát megfelelő izgalmi szintet jelentenek ahhoz, hogy ne unatkozzon és jól érezze magát. Talán ezt mondanám a legnehezebbnek, hogy ez a 20 000. Anya kérekedni, anya ilyes vagyok, vagy anyász kell, anya az kell, vagy hogy ugyanazok a feladatok, hogy felkelünk, elindítjuk a napot, kimegyünk, medencézünk, ez meg az, ami nagyon jól hangzik, és nagyon sokszor önostorozásba csapált bennem, hogy de hát más erről az életről álmodik, én meg itt unatkozom, és ilyenkor emlékeztetni kell magam, hogy papírom van róla, hogy miért unatkozom.
De ez jó, hogy így el tudod fogadni, vagy a családod is így elfogadja.
Hát ez már most 3 éves munka, tehát hogy egyáltalán kellett fél év ahhoz, hogy ne érezzem azt, hogy imposztor ADHD-s vagyok, aki csak elbújik egy diagnózis mögé, aki egyébként meg lusta, meg jellemtelen, meg csak összeszedhetné magát. Szóval hogy azok a társadalmi bélyegek tökéletesen megjelennek a belső önmagammal való párbeszédben, amit egy ADHD-snak mondanak, hogy fegyelmezetlen, hogy jellemtelen, hogy lusta, hogy szedje már össze magát, hogy hisztis, hogy nem tudom én, amiket szoktak mondani.
Tetted, hogy a kisfiúknál és a kislányoknál az ADHD tünetei máshogy jelennek meg. Mi a legalapvetőbb különbség?
Talán az, hogy a lányok törekednek a kompenzálásra, ők próbálnak inkább beilleszteni, a fiúk meg ezt elengedik. Tehát valahogy a fiús viselkedés repertoárban sokkal jobban helye van a tombolásnak, a bomlásnak, a hirtelenkedésnek, a vadulásnak, az őrültködésnek. De azt lehet mondani, hogy hát eleven, hát fiú. A kislányok meg ugye visszafogottak, fésülgetik magukat, illegetik magukat, ők náluk ugye sokkal inkább ez a visszafogott nőies karakter jelenik meg. Vannak ezek az igazán csajos kislányok, én sose voltam ez, és egyébként a nagyobbik lányom sem ilyen, rám hasonlít, és hogy ott meg azért nem nagyon tud ez teret kapni. Ritka az, hogy egy ADHD-s kislány ugyanúgy ordít róla, hogy ADHD-s, tehát a kislányok már egész picikortól kompenzálnak és próbálnak beilleszkedni.
Honnan lehet ezeket a jeleket észrevenni, mondjuk, hát nem is tudom, Óvoda előtt, tehát hogy egészen kicsi korban, mondjuk 3 éves korig felismerhetőek az ADHD tipikus jelei, vagy ez akkor fog igazából kiderülni, hogyha a gyermek már közösségbe megy?
Diagnózist 5 éves kor alatt nem adnak, viszont szakavatott szem már egészen csecsemőkorban fel tudja ismerni, tehát nekem is például a 3 gyerekem közül egyről gyanítom, hogy érintett, és egészen más már a csecsemőkoruk is, az alvás mintázatuktól kezdve, a csecsemőkori alvás mintázatuktól kezdve az, hogy milyen játékot játszanak, mennyi ideig foglalják el magukat önállóan, ordító különbség van a neurotipikus, meg a sejtésem szerint, azért nem mondom ki, hogy biztosan érintett, mert ugye nincs diagnózisa, és sejtésem szerint érintett, és teljesen más fejlődési utat jár be, teljesen másképp jelennek meg a tünetek. Nagyjából 1,5 éves volt, amikor őt nézve, és magamat nézve először kimondtam azt, hogy szerintem ő is ADHD-s, és szerintem én is ADHD-s vagyok, és utána indultam el a diagnózis keresés útja felé.
Mit tud csinálni mondjuk az óvónéni, vagy a tanítónéni, hogyha lát egy ilyen sejtése szerint ADHD-s gyereket, vagy mit tud csinálni a szülő, kihez fordulhat ilyen esetben?
Először a szülőnek kell szólni, hogy van egy ilyen sejtés, és akkor adott esetben óvoda iskola pszichológus bevonásával a pedagógiai szakszolgálathoz lehetne, kellene, azért mondom ilyen feltételesen, mert ez vagy jól működik ez a rendszer, vagy nem. Tehát a szülő és az intézmény, és az intézményben a szakember, ha van fejlesztő pedagógus vagy pszichológus, együttesen megteszik a jelzést a szakszolgálat felé, ugye a szakszolgálat be is kér egyébként véleményt, elindulnak a kivizsgálás útján, és hogyha megalapozottnak látja a szakszolgálatnál a pszichológus azt, hogy tényleg valószínűleg ADHD áll a tünetek mögött, akkor tovább küldik gyermekpszichiátriára kivizsgálásra, és akkor ott lehet papírt kapni végül is.
Én azt láttam ilyen óvodás korú gyerekek szüleinél, hogy akit elküldtek a pedagógiai szakszolgálathoz, az általában nem jutott el, mert hogy félt attól, hogy neki papírja lesz. Ő nem akart papírt kapni, mert hogy akkor az ő gyereke meg lesz bélyegezve, és akkor ez már végig így lesz, és az ő gyerekét ne bélyegezze meg senki. Te, mint pszichológus, mit javasolsz, hogy mi a jó út, hogyha azt mondjuk, hogy ne legyen a gyerekemnek papírja, vagy hogy igen, legyen meg ez a papír?
Magam is ennek az őrlődésnek vagyok egyébként abszolút a középpontjában, mert hogy nekem is a kislányom, aki valószínűleg érintett, őnála én nem akarok papírt feltétlenül, hanem muszáj, viszont én azt tartom szem előtt, hogy neki szüksége van-e azokra plusz fejlesztésekre, plusz bármire, amit mondjuk a diagnózissal mondjuk kaphatna, akár gyógyszeres megsegítésre, mert abban a pillanatban, ahogy azt látnám, hogy ő szenved az óvodában, vagy az iskolában, vagy bárhol az életben, akkor addig mennék, még meg nem kapja a papírt, és a hozzá akkor aztán, amivel lehet kérni a fejlesztést, a gyógyszert, a plusz segítséget. Amíg én nem látom rajta, amíg azt látom, ugye nekem egy kicsit könnyebb a pszichológus diplomámmal ebben lavírozni talán, de amíg én azt látom, hogy az otthoni tonnányi fejlesztőjáték, mozgás, a plafonba rögzített kötél, és a kötélmászás, és a mászóka, és a bordásfal, és tudnám sorolni estig, hogy mennyi minden van otthon, amin csatornázni tudja a felesleges energiáit, amíg ez elég, addig én azt gondolom, hogy én abban úgy vagyok, hogy nem szeretnék papírt neki, mert tény és való, hogy nagyon sokszor a papíros gyerek már úgy érkezik, hogy megbélyegezve, akár óvodába, akár iskolába. Sokszor viszont nem, de nem szeretném kockáztatni, hogy mi van, ha mégis. És sok szülő gondolja ezt így. Én azon a véleményem vagyok, és azt javasolnám bárkinek, aki ezen örlődik, hogy ami a gyereknek a legjobb, tehát hogyha a gyerek, mert hogy az ADHD-nek is vannak fokozatai, lehet enyhe, lehet közepes, és lehet súlyos, és lehet nagyon súlyos. Egy nagyon súlyos ADHD-nál, ahol már tényleg az életszervezés sem megy nagyon, meg tényleg annyira szétesik a figyelme, hogy mondjuk nem tud óvodában végigcsinálni egy meseolvasást, nem tud az óvodában egy étkezési helyzetet az elejétől a végéig, mert elkezdődik a figyelme, beleborul a tányérjába, mert azt játsza, hogy ott nem tudom én valamit főzöget, szóval, hogy annyira szétesik a figyelme, hogy nem tud beilleszkedni, ott nincs kérdés, hogy mi a jobb.
Mennyire hajtják végre az ADHD-s gyerekek a feladatokat?
Hát ez attól függ, hogy
milyen fokszintű.
Igen, milyen szintű. Itt is, hogy kislány vagy kisfiú. Egy megfelelni akaró kislány, hát ez tűpontosan az elejétől a végéig. Észre se lehet venni. Uh-huh. Egy kisfiú, aki meg mondjuk az egészben abszolút nem érdekli őt, és az egészet így elengedi, az meg le se fog ülni, meg se fogja próbálni, hát minek.
Tegyük fel, hogy ha valaki elviszi a szakszolgálathoz a csemetéjét, és kap egy kódot, vagy egy papírt arról, hogy ő ADHD-s, vagy autista. Az ADHD esetében lekerülhet-e ez a bélyeg róla valamikor?
Hát ugye az ADHD-t nem lehet kinőni. Idegrendszeri másképp húzalozottság, tehát egy nem betegség, nem pszichés zavar, egy idegrendszeri másfajta fejlődési út. Igazából változhatnak a tünetek, áttevődhetnek, de hogy igazából így ámulni nem fog. Nekem például nagyon-nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy van papírom arról, hogy miért működök úgy, ahogy, és el tudom képzelni, hogy mondjuk egy iskolás gyereknek, akkor is, ha nem szenved annyira mondjuk a tünetektől, megkönnyebbülést jelent, ha kap egy papírt, hogy neki miért telik kétszer annyi energiába összekészíteni a tornazsákját, mint a másik kislánynak.
De tényleg miért telik kétszer annyi energiába mondjuk felöltözni reggel, vagy elindulni reggel?
Igazából idegrendszer, tehát hogy ez az idegrendszeri másképp húzalozottság miatt a figyelemnek a szétszóródása az, hogy ha valamit nem akar, akkor nagyon nem akarja. Ugye nem beszélünk ADHD-ben az úgynevezett hiperfókuszról is, hogyha nincsen valamiben egy ADHD-snak motivációja, akkor fizikailag képtelen rávenni magát, hogy megcsinálja. Tehát így nincs az a motiváció, külső motiváció, aminek hatására belevág, mondjuk egy öltözésbe, vagy nagyon nehezen, nagyon lassan, még ha valami hiperfókuszba kerül, akkor pedig se enni, se pisilni, se semmi mást nem csinálni, semmit nem áll föl, hanem azzal az adott feladattal foglalkozik, mondjuk csak rajzolgat, mert hogy éppen elkapta a rajzolgatásban a hiperfókusz.
Melyek a kezelés módjai? Milyen fejlesztési módok lehetnek? Lehet-e fejleszteni ezt az egész idegrendszeri működést, vagy érést? Vagy csak gyógyszerrel lehet, gyógyszer nélkül is el lehet vele vegetálni?
Megint nagyon attól függ, hogy ugye milyen fokú figyelemhiány túlsúly, vagy hiperaktivitás túlsúly, tehát hogy nagyon sok fele lehet ágazni, így most én mondom a nagy átlagot. Az egyik legjobb azok mindenféle mozgásos terápiák, tehát ez a DSMT-től kezdve bármilyen mozgás vagy sport, az jó tud lenni, ami csatornázza az energiákat. Egyrésztről, másrésztről a pszichológusnál meg lehet tanulni a szülőknek is, de így családként ezt a kognitív viselkedés terápiás módszert, ami egy ilyen külső jutalmazó, motiváló rendszert ad a családnak a kezébe, amivel lehet gyűjtögetni pontokat, matricákat, és akkor lehet ezeket vezetgetni, és a végén nagy jutalom.
De ez beválik?
Ez beválik.
Az ADHD-s gyerekeknél?
Igen. Minden piros pont dopamin. Dopamin. Tehát ugye dopamin rendszeren keresztül lehet megfogni az ADHD szemét. Úgymond jutalom és megvonás, vagy jutalom és büntetés alapon kívülről nagyon jól lehet motiválni és szervezni az ADHD-s gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Neurotipikus, neurodivergens gyerekem egyaránt piros pontrendszerben nevelkedik otthon.
Egy szigorú szülő ül itt velem szemben.
Igen, és akkor van nekünk egy olyan szabályunk otthon, hogy bármiért kétszer szólok, és a harmadikra már a beígért következmény. Tehát például kettőször szólok, hogy indulás van fürdeni, először szólok, hogy indulás van fürdeni, utána indulás van fürdeni, vagy ha nem mész, nem lesz meseolvasás, mert elhúzódik az idő. Ez egy reális következmény, és harmadjára nem szólok semmit, csak viszem fürdeni, és nincs meseolvasás, tehát nincs könyörgés, hosszas szólás. Olyan van esetleg, és most ez már új, ugye már most elég nagy nekem hozzá a gyerekek, elég nagyok, hogy ezt is be lehessen vezetni, hogy ez elvesztett, tehát hogyha éri őket valami következmény, mondjuk itt az elvesztett meseolvasás, akkor ha gyűjtenek három piros pontot, visszaszerezhetik.
Nekem egyszer azt mondta egy pszichológus, akivel beszélgettem, erről a jutalmazás rendszerről, hogy ha én azt mondom mondjuk a nagy lányomnak, hogy ha most nem indulsz el a fürdőszobába, akkor nem lesz esti mesélés, akkor ez zsarolás, és hogy tulajdonképpen én gondoljam át, hogy engem kizsarolt, és hogy kinek a mintáját vettem én át a családból, hogy engem is ilyen zsaroló eszközökkel neveltek-e.
Szülővel való bűntudatkeltés, nem értek vele egyet. Ő milyen eszközt adott helyette?
Humor, jókedv, elfogadás, tehát hogy minden olyan konfliktust, ami a családban történik, ezt próbáljuk meg humorral, jókedvel, elfogadással megoldani.
És így nevelünk szorongó gyerekeket. Nagyon sokszor a gyerekek azért tombolnak otthon, hogy lássák azt, hogy a szülő kiakad-e. Tehát minél tovább a szülő humorral reagál erre, meg viccelődéssel, meg kedélyeskedéssel, meg jókedvel, annál jobban fogja csinálni, mert ő maga is érzi az a közötti ellentmondást, hogy én itt engedetlen vagyok, de az anyám, apám meg csak itt röhögcsél. Hogy akkor most hogy is van ez? Most engem ők képesek megtartani? Hogy lehet az, hogy én bosszantom, de ő nem borul ki? Ez nem reális. És ezt ő is érzi.
Tehát az ADHD-s gyerekeket mondjuk keretezni lehet jutalmazási rendszerrel.
Abszolút. De a neurotipikus gyereket is lehet úgy nevelni, hogy reális következménye van annak, amit tesz vagy nem tesz. És ez nem büntetés, meg nem zsarolás. Hát én, ha elfelejtek jegyet váltani, akkor a BKK ellenőr megbüntet, és én se kérdezem meg tőle, hogy bocsánat, maga honnan tanulta ezt? Hogy miért csinálja ezt? Hát a világ nem így működik, ő se fog kedélyesen nevetgélni velem, hogy miért nincs bérletem.
Néhány olyan kisfiút ismerek, aki általános iskolában gyógyszert szed az ADHD-ra, és ezt megint szintén egy pszichológus mesélt a saját tapasztalatai alapján, hogy igen, beveszik a gyerekek ezt az ADHD-s gyógyszert délelőtt vagy reggel, és utána délután, amikor úgy megy ki belőlük, akkor mindig jön egy ilyen sírási fázis, és amikor azon túl vannak, akkor onnan már látható, hogy nincs bennük a gyógyszer hatása. Tényleg van-e ilyen mellékhatása, hogy így összezuhan a gyerek, amikor kimegy belőle a hatása?
Én el tudom képzelni, hogy igen, nem vagyok pszichiáter, és konkrétan ilyennel tapasztalatom nincsen, de el tudom képzelni, hogy a gyógyszereknek az a működési elve, hogy kémiai szinten tartják magasan azt a dopamin szintet, amit amúgy a gyerek úgy tartana saját magának magasan, hogy dobol, rágcsál, bekiabál, énekelget, és a többi. Ezt a gyógyszer kémiai szinten tartja magasan, tehát mi azt látjuk, ezek igazából ingerlők, pörgető gyógyszerek, akármennyire is paradox módon hangzik, egy ADHD-snak ahhoz, hogy lenyugodjon, pörgető gyógyszert kell szednie. És el tudom képzelni, hogy amikor ez ürül ki, akkor van a végén egy ilyen összeomlás, mert egyrészt olyan kémiai folyamatok zajlanak le, másrészt bezuhan a dopamin. Ott hirtelen, és ugye addig nem ő vette magának, hanem ugye mesterségesen ez magasan volt tartva, kimegy ennek a hatása, bezuhan a dopamin, és akkor összeomlik a gyerek, és akkor utána kezdődik előről az egész, kezdi az öningerlést azzal, hogy megint énekel, dobol, piszkál. Egyik kedvenc ADHD-s gyerek működésem a testvér piszkálás, mert a testvértől egészen biztosan megkapják azt a megfelelő mennyiségű ingert, hajtépést. Verekedést, kiabálást,
sok mindent megértettem most saját családom működésében.
Az igen. Egyik legjobb dopamin forrás a testvér.
Szóval, hogyha egy szülő észreveszi magán vagy a gyerekén ezeket a jeleket, vagy hasonló jeleket, akkor menjen szakemberhez akkor, amikor úgy látja, hogy...
Hogy kifogyott az eszközökből.
Hogy kifogyott az eszközökből. Igen. És akkor ne féljen a gyógyszer alkalmazástól
nem, se. Nem. Szerintem a válaszkészülőségnek pont az a lényege, hogy nem forgatókönyvek szerint gondolkodunk, hanem a gyerek aktuális állapota szerint, mert lehet, hogy a mai napon még nincsen szüksége arra, hogy én plusz segítséget kérjek, mert a saját eszközeim, a saját módszereim még elegek, és alszunk kettőt, és ez mondjuk megváltozik, és akkor menni kell.
Azt is olvastam az interneten, hogy az ADHD-s emberek sokkal többször összeomlanak bizonyos dolgokon, mint a neurotipikusak. Vannak olyan gyerekek, akik fél óránként, hanem még sűrűbben összeomlanak bármin, ami nem úgy történik, ahogy ők azt elképzelték.
Kettő felé bontanám, ugye felnőtt esetében azért felnőttől elvárható egy bizonyos fajta önszabályozás. Tehát, hogyha mondjuk felnőttként is szokott jelenni, én érzem, hogy az összeomlás felé tartok, akkor én verbalizálom, és próbálom feltérképezni, hogy mi lenne a szükségletem. Csend, nyugalom, kiszakadni kicsit egyedül, vagy hogy csináljunk valamit családként, és menjünk. Tehát, hogy próbálom feltérképezni a saját szükségletem, és akkor azt a férjemnek mondom, és meglátjuk, hogy együtt mit tudunk tenni ezért. Gyerekként ez annyira változó lehet, mert ott mondjuk egy fél óránként lehet összeomlás ezer más dolog miatt is, amiben az ADHD csak egy katalizátor, de lehet, hogy önmagában amiatt van az összeomlás, tehát ott így általánoságban nagyon nehéz mit mondani. szülőként türelmesnek lenni, kitartani, válaszkésznek lenni, segítséget kérni, ezeket tudom mondani.
És mi a teendője a pedagógusoknak általános iskolában, óvodában, középiskolában, de akár az egyetemen is, mert hogy én tanítok egyetemen, és egyre több olyan 18-20 éves hallgatónk van, aki hozza magával az eseni papírját, és rajta van, hogy ő ADHD-s, és akkor én látom, hogy tényleg így az órán nem tud nyugodtan ülni és jegyzetelni, ami nagyon furcsa egy egyetemen már, de úgy kell a kezébe valami stresszlabda, amit nyomkod, vagy a telefonján játszik sokszor. Mi a teendője egy pedagógusnak?
Ketté választanám itt a te esetednél. Egyetemi tanárként te meghatározhatod a kereteket, hogy milyen keretek közt lehet egy felnőtt hallgató ADHD-s. Tehát például rajtam is most van ez a gyűrű, biztos látod, ez egy ilyen karalakú gyűrű, tele van gyöngyökkel, amiket én így folyamatosan húzogatok. Szerintem észre se vetted itt még, vagy lehet, hogy észrevetted. Vezetés közben is nagyon sokszor nem tehetem meg azt, hogy a telefonomat nyomkodom azért, mert nekem inges szegény egy autópályán vezetés. Tehát valahogy meg kell találnom azt a megfelelő helyzetnek megfelelő, hogy a társadalomba be tudjak illeszkedni. Nem lehet egy ADHD-s papír kiváltság, vagy hogy mondják ezt?
Bizonyos helyzetekben felmentés.
Felmentés, igen, ezt a szót kerestem. Felmentés, hogy akkor én azért nem teljesítek a társas helyzetekben, mert ADHD és autista vagy bármilyen vagyok. Mindenki saját magához mérten szerintem meg kell tennie azt, amit csak tud. És például azért egy egyetemi előadáson telefonon játszani és telefonnyomkodni azért, mert teljesen is papíron van, ez szerintem már egy kicsit meredek. Ennél azért vannak, tele van egyébként az internet ilyen fidgeting, mindenféle felnőtt eszközök, amit lehet mozsolgatni, piszkálgatni, szagolgatni, érinteni, kattogtatni, bár egyetemem az megint van nem az igazi. Úgyhogy azzal szerintem azt, hogy ilyen keretet szabsz neki, nem azt nyugodtan megteheted oktatóként. Óvodában, iskolában, mondom az ideálist, az óvoda vagy az iskola pszichológusa közösen a kognitív viselkedésterápiás módszer elemeivel motiválni a gyereket az intézményen belül is, akár csak külön neki, mondjuk van egy matricagyűjtő füzete, amit a szülő mondjuk minden óvodai nap végén megkap, és akkor lehet nézni, hogy hány matricája volt, és mondjuk vagy piros pontgyűjtő füzet, hogy nekem, de szülő be tud adni matricát is, tehát matricázni is lehet, és akkor lehet beleírni, hogy ma első szólásra odaült az ebédhez, ma végigült az ebédet, egyszer se állt föl, és akkor piros pont, piros pont, piros pont. És akkor az meg már a szülőnek a dolga, hogyha az intézményben X piros pontot összegyűjtött, vagy matricált a gyerek, akkor otthon ezt hogyan jutalmazza meg.
Még egy példát mondok a jutalmazásról az egészen személyes életünkből, hogy a kisfiunk jár TSMT-re, és a TSMT után ugye van mindig egy füzet, amiben matricákat lehet gyűjteni. Na most ez a nagylányunknál nagyon bevált, mindig vittük a füzetet, és mindig mancsőrjáratos matricára gyúrtunk a végén. Oké. A kisfiam magasról letolja, hogy ez a füzet létezik, amivel motiválni tudtam végül, hogy ügyesen végigcsinálja a tornát nélkülem, az volt, hogy utána elmentünk egy boltba, és választhatott Zizit.
Minden gyereknek a saját eszköze, vagy a saját kis motivációs rendszer, ezt meg kell találni.
Dopamint azt be lehet vinni kívülről? Tehát tudok én annyi Zizit adni mondjuk egy gyereknek, hogy az ADHD-s tünetei így csökkenjenek? Vagy nincs az a mennyiség, amit így be lehet vinni kívülről?
Kívülről szülőként magunkra venni azt, hogy folyamatosan ingereljük a gyerekünket ahhoz, hogy összeszedett legyen a kis dopamin háztartása, ez egy elég meredek vállalás. Én erre szoktam mondani, hogy nem vagyok egy személyes szórakoztató berendezés. Tehát, hogy nem látom a bohóc arat magamon, meg a bohóc sapkát, és hogy tessék unatkozni, és kreatívan feltalálni magatokat, és megtanulni az öningerlésnek a jófajta formáit. Én ezt például otthon nagyon sok mozgásos játékkal támogatom, tehát a mászókáktól kezdve a különböző ilyen mindenféle szenzoros játékokig, illetve a rajzolásnak az eszközei, hogy mindig elérhető helyen vannak, az alkotásnak a kis kézzel, kis ilyen tapicskolós játékok, de ilyen kisebb programokkal is, hogy minden napra valami kis program, ami jó, egy fagyizás, egy medencézés, egy strandolás, egy séta, valami. Úgyhogy így.
De ami kicsit megmozgatja a családot.
Igen.
Azt is olvastam az interneten, hogy az ADHD-sok nagy része jól teljesít a munkahelyén. Mert hogy felnőttként nagyon kreatívak ezek az emberek, és belőlük vannak ezek a menő menedzserek, HR-esek, tehát hogy azok a férfiak, akik intenzív ADHD-s tüneteket mutattak gyerekként, ők aztán ilyen nagyon nagy pozíciót, vagy magas pozíciót elérnek bizonyos szakmánkban.
Így lehet. Ez az egyik véglet, a másik véglet, mert ugye az ADHD a végletek állapota, vagy nagyon, vagy sehogy. A másik véglet pedig, hogy abszolút nem tudnak teljesíteni a munkahelyükön, nem tudnak bejárni, nem tudnak időre megjelenni, nem tudnak határidőre feladatot leadni, és a teljes szétesés. Tehát, hogy a kettő véglet, vagy valaki nagyon megtalálja a flow élményt a munkába, és hiperfókusz a munkája, és nagyon szereti, és nagyon tudja csinálni, nagyon magasra tör. Persze, ez aztán sokszor kiégéshez vezet, és ez úgynevezett crash out, meltdown, teljes összeomlás, padló, és akkor egy idő után megrázzák magukat, és indul az egész előről. Vagy ez az egyik véglet, a másik véglet meg az abszolút nem tudnak a munkavilágában, vagy nagyon nehezen találnak olyan munkát, ami elnézi azt, hogy nem érnek be időben, nincs meg a felszerelésük, elfelejtik az időpontokat, teljesen attól függ, hogy ki melyik véglet. Ha valaki megtalálja a hivatását, ami igazán tényleg a munkája is nagyon szereti, ott tud ez működni. Én nagyon szeretem azt a példát, hogy egy neurotipikus ember olyan, mint egy gyertya, hogy szépen fokozatosan, egyenletesen ég lefelé. Az ADHD is meg olyan, mint a csillagszóró, hogy egy pillanatok alatt nagyon nagy lánggal, minden energiát beletéve, és aztán egyszer csak ki, hogy is vége van.
Készítettél az egyik ismerősöddel, vagy kollégáddal, nem tudom pontosan, szülőknek ilyen gyereknevelést segítő kártyákat.
A kártyák azok arról szólnak alapvetően, hogy bizonyos érzelmi helyzetekben, amikor a gyerek bizonyos érzelmi állapotban van, akkor mik azok az ilyen készen kapott, előrendható mondatok, amikkel tudjuk kezelni az adott helyzeteket, például dükezelés, irítség, féltékenység, ilyen nehéz érzésekről ráhúzott mondatok. Ez az egyik, a másik pedig ehhez egy kis háttérinformáció, tehát írtam hozzá egy könyvet is, ami segít megérteni ezeknek az érzelmi állapotoknak a hátterét, vagy a másik terméke, ugye ez a Love Leads termékcsalád, az pedig az érzelemtábla, amin a két munkám során nagyon-nagyon gyakran kérdezett a klienseimnek, sokszor feltett kérdést tartalmazza, ez a hogy vagy, mire lenne szükséged. És ugye a kártyák az inkább szülőknek segítség, hogy egy idő után automatikusak legyenek azok a mondatok, amik egy érzelmileg elárasztott helyzetben jól használhatóak. A táblánál viszont ott konkrétan ugye megjelennek az érzések, meg megjelennek a szükségletek, és egy ADHD-snél mondjuk, aki hiperfókuszba kerül, én például, amikor készültem erre a műsorra, akkor miközben írtam a kis jegyzeteimet, teljesen hiperfókuszban voltam, és olyankor a férjem volt az, aki elém tett egy pohár szörpöt, és ha megkérdezte volna, hogy mire van szükségem, akkor valószínűleg tényleg mélyen el kellett volna gondolkodnom, hogy nem ettem x órája, nem ittam, nem álltam föl mosdóba menni, és hogy egyébként még mindig megy a tévé, pedig már senki nem nézi, és zavar a zaj. De hogy ez magamtól nem jutott volna eszembe, és akkor a táblának ez a lényege, hogy ha ránézünk, akkor magunknál is be tudjunk csekkolni, hogy hogy vagyunk, és mire lenne szükségünk, és mivel ehhez ilyen ábrás kis korongok is tartoznak, így a gyerekeknek is, például ADHD-ban nagyon nagy segítség az, hogy saját magukat tudják értelmezni, vagy saját magukat tudják egy kicsit feltérképezni, hogy akkor hogy vannak, és mire lenne szükségük.
És ezt kivel csinálod? Tehát te, mint pszichológus állítottad össze, és ő mivel foglalkozik?
A barátnőm marketinges szélszes, tehát mi először barátnők lettünk, és ő lette meg a fantáziát a szakmai tudásomban, hogy ebből termékeket lehetne készíteni. Ő neki volt az ötlete a kártyacsomag, meg ez a táblácska is, és akkor én csak tettem bele a szakmai tudásomat.
Ha a társadalomban, bármilyen helyzetben látunk egy ADHD-s vonásokat hordozó embert, akkor mi az elsődleges kezelési útmutató, vagy hogyan kell viszonyulnunk ezekhez az emberekhez?
Még egyszer mondom, hogy a papír meg a diagnózis, ez nem kifogás arra, hogy ne próbáljunk meg legalább viselkedni. Lehet, most ez nagyon durván hangzott, de hogy tényleg, tehát nem, el tudom képzelni azt az ADHD-st, aki kifogásnak használja a papírját, vagy hogy azért nem jelenik meg, nem csinálja, nem vesz részt, vagy bunkon kommunikál. Tehát, hogy van egy ilyen véglet is, mert most már egy kicsit divat diagnózis is lett az ADHD, meg egy kicsit most így divat.
Sőt, én néha azt érzem, hogy kétféle embertípus létezik, az autista és az ADHD-s, tehát, hogy nincs
Igen.
olyan, hogy neurotipik.
Az, hogy egyáltalán talán nők vagy lányok is lehetnek ADHD-sok, azaz USA-ban 1996-ban lett így felfedezve, mire az kis hazánkba begyűrűzött, ez egy plusz 10-15 év, ami azt jelenti, hogy nagyjából az én kamaszkoromban vált elfogadott-e az, hogy egyáltalán lányok is lehetnek ADHD-sok.
Tehát 15 éve magyarán.
Igen, 15 éve. Ami azt jelenti, hogy a most fiatal felnőttek, akik most válnak szülőkké, meg most találkoznak ugye az internet heten keresztül ezekkel a diagnózisokkal veszik észre magukon, és kapják sorra a diagnózisokat. Hát, hogy régen is voltak ezek, csak nem volt neve, meg nem volt diagnózis. Szokták mondani, hogy mindenki otthon hagyja néha a lakáskulcsát napon. Csak nem mindegy, hogy 10 indulásból 9-szer, vagy 10 indulásból 2-szer. Hát igazából mindenki hordoz ADHD-s tüneteket, a kérdés a mérték. Mindenki hordoz autista tüneteket, a kérdés a mérték.
Ez egyébként genetikailag öröklődik? Mitől lesz egy ember ADHD-s?
Hát van genetikai hajlam is, de elméletileg intrauterén, tehát méhen belüli hatások is, tehát környezeti hatások méhen belül, és a hozott genetika együtt. Nagyon sokszor bélyegzik meg úgy az ADHD-sokat, amit mondtam korábban is, hogy lusta, nem szedi össze magát, kényes, hisztis, bizonyos ingerekből nem tudnak eleget begyűjteni, bizonyos ingerekre meg nagyon érzékenyek. És ezt nagyon sokszor hisztinek, meg jellemhibáknak könnyöli el a környezete, amitől az ADHD csak még kisebbnek érzi magát, még nyomorultabbul érzi magát, pedig így is már valószínűleg szenved, úgyhogy az empátiát, azt mindenképpen mindenki ébreszte fel magában a eltérő idegrendszerű embertársaink irányába, mert nagyon sokszor nagyon küzdelmesek nekik a legapróbb feladatok.
Prondvai Vera beszélgetett Cserzita pszichológussal az ADHD-ról. Szó esett arról, hogyan jelenik meg gyermek és felnőtt korban ez az állapot, milyen tévhitek övezik, és miért fontos a korai felismerés, valamint a megfelelő támogatás. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Műsorunkat visszahallgathatják a Mária Rádió honlapján. Mária Rádió.
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.